számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Patrióták Európáért EP frakciója, jelentette be a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint ez 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalja magában, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. Tagjaik szeretik hazájukat és hagyományukat, a képviselőcsoportban tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Ez az EP harmadik legnagyobb frakciója lett. A kínai elnök felszólította a nemzetközi közösséget és a nagyhatalmakat, hogy segítsenek megteremteni az ukrajnai háború enyhítéséhez szükséges feltételeket, elősegítve a Kijev és Moszkva közötti közvetlen párbeszéd újraindítását. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Xi Jinping erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott pekingi találkozóján beszélt, ahol a két vezető a háborús helyzet enyhítésére tett békejavaslatokról tartott megbeszélést. Orbán Viktor szólt arról, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban. Kínából egyenesen az Egyesült Államokba ment a magyar miniszterelnök, Washingtonban ma kezdődik a NATO csúcs találkozó. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölte a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozviak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalnak róla holnap. Lengyelország kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen. Amíg az ukrán elnök Lengyelországban volt, legalább 5 halálos áldozattal járta a Kijev legnagyobb gyermekonkológiai intézményét ért rakétatámadás, amelyet az eddigi legsúlyosabb, mint egy 40 rakétával végrehajtott támadássorozatban intéztek a kórház ellen az oroszok. Több gyermeket is éppen műtöttek, Kijev megtorlásra készül. Új illetéket vet ki a bankokra, és nem vezeti ki az energiavállalatokat és multicégeket sújtó extra profitadót a kormány. Egyebek mellett ezt tartalmazza az úgynevezett háború ellenes akcióterv, amelyből idén 400 milliárd forintos bevételt vár az állam, hangzott el a kormányinfón. A bankok közül azokat büntetik, amelyek nem növelték a magyar állampapírállományukat. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a bankok deviza műveleteire illetéket vetnek ki, valamint a már meglévő tranzakciós tételt is emelik, ugyanakkor a lakossági számlavezetési és kártyahasználati díj megemelését megtiltja a kormány. Gulyás Gergely elmondta azt is, az akcióterv részeként a kormány arra kötelezi a pártokat és a médiumokat, hogy tegyék közzé külföldi támogatásaikat. Akcióterv kidolgozását várja el a légiforgalmi késések kezelésére a Hungarokontrol vezetőjétől a kormány, közölt a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton hivatalában fogadta Tóth László vezérigazgatót és hangsúlyozta, a vállalatnak mindent el kell követnie a zavartalan forgalom biztosítása érdekében. Előzőleg a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány arra utasította a fogyasztóvédelmet, hogy komoly, a légitársaságoknak kárt okozó bírságot szabjanak ki azokra a cégekre, amelyek felelősek a sok órás késésekért. Pénteken hirdeti ki a főpolgármester választáson leadott szavazatok újraszámlálásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság. A mintegy 800 ezer voksot leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban számolják újra. A testület arról is döntött, hogy azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az MVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Az újraszámláláson, valamint a kétséges szavazólapok átvizsgálásán megfigyelők és a sajtó munkatársai előzetes regisztráció után részt vehetnek, így pénteken már vélhetően biztos lesz, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere. Letette az olimpiai esküt a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. 21 sportágban 180 tagú lesz ez, ami 20 éve a legnagyobb létszám. A megnyitón Böde Bíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cselgáncsozó viszi majd a magyar zászlót. Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők, amik hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén, közölt az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük. Végül az időjárásról. Terült lesz az ég, a növekvő gomoly felhőkből csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul. Idén nyáron már másodjára van érvényben a vörös kód a nagy meleg miatt. Minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. július 9-e van, kedd. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő írólvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Booker T. Washingtontól származik, és így hangzik: ha feljebb szeretnél lépni, emelj fel valakit. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék nyereményeinket. Cseppelényi György boldog beavatásáról lesz szó a bejátszásunkban, és az egyik kérdés is vele kapcsolatos, közben majd várjuk hívásukat. 2 könyv nyeremény lehet ma a bátraké. 9 órától a hírek, majd kezdődik Egymás közt című műsorunk. Ebben dr. Kuminec Géza teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről.
A hitem az egy készség, nem pusztán egy aktuális válasz valamire. Ezek nem máról holnapra alakulnak ki bennünk, hanem hát módszeresen tanulunk, módszeresen cselekszünk, és megszilárdulnak bizonyos magatartás formák, és készségekké szilárdulnak bennünk. Vannak gondolkodási készségeink, vannak cselekvési készségeink, hogy ezek lennének a szorosabb értelembe vett erények, de én kiterjeszteném a gondolkodási készségre is az erény szót, mert hát kérem szépen, következetesen gondolkodni nem így születünk.
Kilátó című regionális műsorunkban papászentelésük 25. évfordulója alkalmából Tóth Gábor füzéri és Varga Béla Sajó Ládi plébánossal beszélgetünk, ajánlunkban Gábor atyát hallják.
Az imádságnál az az érdekes, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy majd a hívek imádkoznak helyettünk is, vagy valami, és sokszor azt érezzük, főleg amióta plébánosok önállók lettünk, hogy minden nekünk kell megoldani. Ilyen önkéntes mártírok vagyunk néha, amit ugye a hívek néha ezt a sztereotípiát néha ránk is erőltetik, hogy majd a pap megcsinálja meg, hogy mindent a paptól várnak. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát akkor mi lett, már kidolgoztuk az időnket, meg minden, és lehet, hogy nem mindig van kedvünk nekünk se imádkozni. De az első, amit szem előtt kell tartanunk, amire ugye többször rá jöttünk tapasztalatból így a 25 év alatt, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem Jóistennek. Tehát reggel imával indítani, tehát lehetőség szerint azt a legalább a kötelező részt, ami a papnak van, azt ugye reggel időben elmondani, és akkor úgy induljon a nap.
Napról napra című regionális műsorunkban egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról lesz szó. Rónai Kelmennét, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóját hallják.
A félig üres vagy félig tele pohár analógiáját említve, a közösen elért eredmények a burkolatok állapotromlása ellenére még a jelentősen telt, de kissé szivárgó pohárral írható le. Ezért igazgatóságunk örömmel üdvözli, ha együttműködésünk és közös megoldáskeresésünk eredményeként a pohár belátható időtávban újfent csordultig telne. Tudjuk, hogy az elektromos vezetékhálózaton 100%-os, tartós madárvédelmi hatékonyságot a földkábel vagy szigetelt és kötegelt vezeték rendszer szintű használatával lehetne megvalósítani, azonban ezek rövid távú, nagy részarányú megvalósulása sajnos nem reális elvárás.
10 órától a hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió műsorát, a Kerengőt hallhatják. Ebben egy Trianonnal kapcsolatos könyvről lesz szó. A szerzővel, Vizi László Tamással, a Kodolányi Egyetem megbízott rektorával hallhatnak beszélgetést. Ebből következik most egy részlet.
Tehát az október 31-én hivatalba lépő Károlyi kormány, én azt gondolom, hogy ő követte el az első hibát. Az eredendő bűn onnan származik, mert annak a miniszteriális esküjének, amit először ugye az uralkodónak, majd a Magyar Nemzeti Tanácsnak tesz le, hogy megvédi az ország integritását. Ezt nem tette meg. Nem tette meg azokat a lépéseket, azokat a katonai lépéseket, amit ugyan szűkös lehetőségei között, de amit megtehetett volna. Tehát azt sem tette meg.
Ezután a Lélekszavát hallgathatják meg. A Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. E szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atyaházába vezető útra.
11 órától a hírek, majd kezdődik Cseperedő című adásunk. Mai műsorunkban a bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgetünk ennek lelki oldaláról, a gyermekek szemszögéből, és arról is, hogyan segíthetjük őket az új helyzethez való alkalmazkodásban. Rövid bejátszásunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológust hallják.
Varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Márai Sándor Monológ című költeményét Lukács Sándor előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, római és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Giuliani Szent Veronika életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 óra hírek, majd a zenemestereivel jelentkezünk. E Ebben Führer Anikó legújabb Fürforten című albumát ismerhetik meg, várja önöket a műsorvezető Vasvári Bernadett. Ezt követően, tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas kedd délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk, majd kezdődik a játék.
Ha álmaim Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Szeretettel köszöntök mindenkit, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámosszán. Két könyvet sorsolunk ki a helyes megfejtők között, három kérdésre kell tudni a választ. Jöjjenek is a kérdések. Csepelényi György melyik szerzetesrendnek volt a tagja? Ez az első kérdésünk. Bence és Ferences jezsuita vagy Pálos? Melyik évben mutatták be a Forrest Gump című filmet? 1994, 1996, 1998 vagy 2000? Illetve hol született Fanándor, magyar hajótervező és építő, óceáni szólóvitorlázó, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlásával a földet? Budapest, Eger, Székesfehérvár vagy Miskolc? A számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, még egyszer elmondom majd a kérdéseket, és bejátszással is készültem, méghozzá Csepelényi György boldoggá avatásáról lesz szó. Tartsanak velünk, játszanak velünk, érdemes! Idő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, várjuk hívásukat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámra, ha tudják mind a három kérdésre a helyes választ. Lesz idejük, hogy megfejtsék a kérdéseket, ugyanis 3:49-ig hívhatnak minket, tehát ezen a telefonszámon. Csepelényi György melyik szerzetesrendnek volt a tagja? Ez az első kérdésünk. Bence és Ferences jezsuita vagy Pálos? Melyik évben mutatták be a Forrest Gump című filmet? Ez a kérdés úgy kapcsolódik a mai játékhoz, hogy 68 éves Tom Hanks, többszörös Oscar-díjas amerikai színész, akinek talán az egyik legemlékezetesebb alakítása volt, tehát melyik évben mutatták be a filmet? 1994, 1996, 1998 vagy 2000. Hol született Fanándor, magyar hajótervező és építő, óceáni szólóvitorlázó, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlásával a földet? Budapest, Eger, Székesfehérvár vagy Miskolc? Ha mindhárom kérdésre tudják a választ, akkor tárcsázzák számunkat. Zene után bejátszással folytatjuk majd adásunkat, méghozzá dr. Czapkó Mihály érseki titkárral, Csepelényi György boldoggá avatásának főegyházmegyei posztulátorával beszélgetünk. Kiderül, hogy milyen feltételei és lépcsőfokai vannak a boldogá, illetve szenté avatásnak. Mit is tudunk Csepelényi Györgyről, hol jár most az eljárás, és az is, hogy más ügyek is döntésre várnak. Tehát zene után folytatjuk. Thank you. Folyamatosan csörög a telefon, tegyenek önök is, így hívjanak minket, ha tudják mindhárom kérdésre a helyes választ. Az első kérdés megválaszolásában most segítünk méghozzá bejátszással.
Mai vendégem dr. Czapkó Mihály eseki titkár, a Csepelényi György boldogelvatási eljárásának egyházmegyei posztulátora. Szeretettel köszöntöm.
Szeretettel köszöntöm.
Ki is volt Csepelényi György, mit tudunk róla?
Csepelényi György pálos szerzetes volt, Felvidéken született. Bicsén, a Trencsén vármegyei Bicsén. Egészen pontosan nem ismerjük a születési évét, 1620 vagy 1626 egyes okiratok szerint, és 1643-ban tett először fogadalmat a Felső Elefánti kolostorban, Pálos kolostorban, és gyakorlatilag egyszerű szerzetesként, később majd misszionárusként élte a szerzetesi és papi életét.
Nem ez lesz az első kezdeményezése, boldogelvatási kezdeményezése, a történelemben több is volt, ugye?
Egészen a török utáni visszatérés, a püspökök visszatérését követően viszonylag rövid idővel már elindult az első boldogelvatási eljárás, amelynek az első és mindig legfontosabb szempontja a tanúk meghallgatása. Egyrészt elsődleges tanúké, akik akár látták, akár pedig másodlagos tanúként értesültek a vértanúságnak a tényéről, illetve ismerték azt a szemét, akit szeretnénk boldoggá vagy szenté avatni. 1674-ben halt vértanú halált Csepelényi György. Katolikus hite miatt ölték meg, fejezték le Egerformos határában, az akkori Szőke pusztán, ma pedig gyakorlatilag róla elnevezve barátfertőként emlegetik az egerformosiak. És ott a templomban temették el, 5 nappal azután, hogy lefejezték, mert gyakorlatilag temetetlenül ott feküdt a mocsaras, lápos pusztán az ő holtteste. És mivel ez még hódoltsági terület volt, bár őt ugye a Magyar Királyság területéről hurcolták ide, bujdosó katonák, 1689-ben indulhatott csak el, másfél-két évvel, a felszabadulás után az ő eljárása. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez abban a korban egyrészt a pálosok, a pálos generális kezdeményezésére, de az egri püspök kezdeményezésére is gyakorlatilag nagy örömmel és lelkesedéssel karolták fel az ő szentélyavatását.
Mi volt az akadálya, tehát miért nem folytatódott az eljárás?
Ugye a boldogá és szentélyavatási eljárásoknak a legnagyobb akadálya az lehet, hogyha valamilyen adat, valamilyen információ hiányzik, ami szükséges lehet boldogá vagy szentélyavatáshoz, illetve az, hogyha mondjuk úgy nincsen pártfogója, aki vinné előre az ügyet. Abban a korban, ugye 1689-ben Fenesi püspök lefolytatta a tanúkihallgatásokat, és ezeket elküldték, legalábbis mostani tudásunk szerint elküldték Rómába. Az, hogy pontosan megérkezette Rómába az akkori rítus kongregációhoz, ezt történészi szempontból nem tudjuk teljességgel igazolni, azonban utána voltak ezzel kapcsolatos levelezések a pálosok részéről is, akik próbálták újra és újra beindítani, mozgatni ezt az ügyet, De elsősorban történelmi okok miatt nem sikerült a boldogavatás végigvitele. Komoly akadály volt a pálos rend feloszlatása, ugye 1786-ban, II. József rendelete nyomán Magyarországon, ugye csak 1934-ben tértek vissza Magyarországra. Ezután nem sokkal újra próbálták beindítani, az akkori egriesek ugyancsak felkarolta a boldogavatási eljárását, de nem sokkal azután, hogy elindult volna az ezzel kapcsolatos mozgolódás, vagy az ügy elindítása, újra feloszlatták a, nem csupán a pálos rendet, hanem egyáltalán a szerzetes rendeket Magyarországon 1950-ben. A rendszerváltás után, de már előtte is voltak újra mozgolódások, tehát valahogyan azt érezzük Csepelényi ügyében, hogy az elmúlt 350 évben, hiszen 2024-ben most a vértanúságának a 350. évfordulóját ünnepeljük, mindig voltak ilyen felfeltörő kis források, amik újra és újra, mint egy alulról jövő kezdeményezésként az ő boldogavatásának az elindítását kezdeményezték. Számomra önmagában ezek az apró jelek is, és egy komoly tényt jelentenek azzal kapcsolatban, mint hogyha, bár nehezen tudom megmagyarázni, de mint hogyha ő maga mozgatná ezt, vagy valaki felülről mozgatná, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy olyan égi közbenjárónk, pártfogunk az ő személyében, aki bár nem az egyházmegyénk területéről származott, de mégis az egyházmegyénkben, mint egy az egyházmegyénkbe oltott ágként volt jelen, és tett nagyon sokat a katolikus hitben való megújulásért.
Milyen feltételei vannak a boldogavatásnak, tehát minek kell feltétlenül teljesülnie?
Amennyiben a Szentszék elismeri a Isten szolgájának a vértanúságát, tehát hogy a katolikus hite miatt halt vértanú halált, ebben az esetben csodás gyógyulás igazolására nincsen szükség. Akkor van szükség valamilyen csoda bizonyítására, amikor hitvallóként halt meg az adott személy Isten szolgája, vagyis nem vértanúként. Csepelényi esetében tehát, amennyiben sikerül a Szentszék által is elismertetni, hogy a katolikus hite miatt ölték meg, és hűségesen kitartott a hite mellett, a vértanúság ténye lesz az, ami a boldogavatás előtt egyértelműen megnyitja az utat. A szenté avatásához, amennyiben ezt szeretnénk valamikor tovább folytatni, miután a boldogavatás megtörtént, már szükség van valamilyen csodás gyógyulásnak az igazolására.
Beszéljünk a boldogavatás szakaszairól. Most az egyházmegyei szakaszban járunk. Ennek mikor lesz vége és mi követi?
2024. február 1-én nyitotta meg Ternyák Csaba egriesek az egyházmegyei szakaszt. Körülbelül másfél-két éves kutató munka után meg kell említenem mindenképpen Füzér, Sátoraljaújhely és Egerfarmos plébánosait és polgármestereit, akik 2022. júniusában keresték meg érsek urat, kérvényezve a boldogavatási eljárás újraindítását. Az eltelt másfél-két évben igyekeztünk feltárni azokat a forrásokat, iratanyagokat, amelyek Csepelényi életét számunkra is feltárják, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor ezt a szakaszt elindíthattuk. Az egyházmegyei szakasz reményeink szerint egy éven belül lezárulhat, ez függ nyilván a feltárandó anyagok tartalmáról. Meglátásaim szerint olyan lényeges újdonságot vagy tartalmat valószínűleg nem fogunk megtudni, amelyet az elmúlt 350 évben nem kutattak volna föl, vagy nem tárható föl, de számos olyan kapocs talán előkerülhet, ami egyáltalán az ügy lemenetelét, az ő életét egy picit jobban megvilágíthatja számunkra. Az egyházmegyei szakasz lezárása egy olyan jelentés elkészítésével történik, amely egyrészt bemutatja azt a történeti kort, amelyben ő élt. Ez azért szükséges, mert Rómában nyilvánvalóan nem ismerik a magyar történelem minden egyes korszakát, annak a sajátosságait, tehát fontos belehelyeznünk az ő személyét egy történelmi korba, objektív szempontból megismertetve őt és a kort, valamint mindazt, amit róla tudunk, és a vértanúságáról. Ezt a jelentést olaszra lefordítva küldjük tovább majd a Szentszék felé, a Szentek Ügyei Dikasztériuma részére.
Hogyan fogadták Rómában a kezdeményezést?
Érsek úr előzetesen, még az egyházmegyei szakasz megindítása előtt Rómában, a dikasztériumban, a dikasztériumot vezető prefektussal, Szemeráró bíborossal is folytatott egy beszélgetést, illetve a munkatársaival. Előzetesen már számos iratanyagot, amelyet a levéltárban is felleltünk, képi anyagot, amelyek az elmúlt évszázadokban az ő tiszteletének a jelenlétét igazolták, már érsek úr magával vitt, és azt kell, hogy mondjam, ők maguk is ezen iratanyagok alapján azt látták, hogy az ügy kimenetele alapvetően pozitív lehet, és a mi munkánk, a mi gyorsaságunk múlik tulajdonképpen, hogy ezt az ügyet méltóképpen és kellő objektivitással, megalapozottsággal előkészítve majd el tudjuk küldeni a Szentszék részére.
Folytatjuk majd ezt a beszélgetést dr. Szabkó Mihály érseki titkárral, Csepelényi György boldog elvatásának főegyházmegyei posztulátorával, de most emlékeztetek mindenkit a három játék kérdésünkre. Csepelényi György melyik szerzetes rendnek volt a tagja, bencés, ferences, jezsuita vagy pálos? Melyik évben mutatták be a Forrest Gump című filmet Tom Hanks-szel a főszerepben? 1994, 1996, 1998 vagy 2000? Illetve hol, melyik városban született Fanándor, magyar hajótervező és építő, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlásával a földet? Budapest, Eger, Székesfehérvár vagy Miskolc? Számunk 36-os körzet, 510-610, zene után jövünk vissza. Három kérdésünk még egyszer. Csepelényi György melyik szerzetes rendnek volt a tagja, melyik évben mutatták be a Forrest Gump című filmet, és hol született Fanándor? Most folytatjuk bejátszásunkat dr. Szabkó Mihály érseki titkárral, Csepelényi György boldog elvatásának főegyházmegyei posztulátorával, közben pedig várjuk hívásokat, tehát a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mekkora a csapat? Hány fő segíti a munkáját?
A posztulátort egyrészt a bíróság, a boldogavatási ügy, az egyházmegyei szakaszt kísérő bíróság, az ügyész és a titkár kíséri, valamint van egy háromfős történészi levéltáros csapat. Tulajdonképpen most ők azok, akik nagy erővel dolgoznak, kutatnak, nem csupán magyarországi levéltárakat, rendi, egyházi, illetve országos levéltárakat, könyvtárakat próbálnak felkutatni, hanem terveink szerint akár az országhatáron kívül, mondjuk a monarchia korábbi területére gondolva, ott, ahol esetleg a pálos kolostorokban is talán felelhető lenne Csepelényi életéről, egyáltalán akár a tiszteletéről valamilyen okirat, azok ha nem is újdonságot, vagy valamilyen komoly új tudástartalmat jelentenek számunkra, de egy boldogavatás eljárásnál az is fontos szempont, hogy a folyamatos tiszteletet is igazoljuk. És amennyiben ezek a felelhető információk talán csak egy picit is segíthetnek bennünket, ez is elősegítheti a boldogavatási ügy előmozdítását, felgyorsítását.
Ha már folyamatos tiszteletről beszélünk, a nyughelye az látogatható?
Sátoraljújhelyen a volt pálos, ma piarista templom, Szentkereszt mellékkápolnájának a kriptájában van. A sír nem látogatható. Mi tettünk egy látogatást érsek ural a tavalyi évben. Bizonyos értelemben ez is egy fontos szempont. Emlékezzünk csak például a közelmúltban, nem kell annyira messzire visszamenni, II. János Pál pápa boldogavatására, akit ugye a Szent Péter Bazilika kriptájában temettek el, és a boldogavatást követően hozták fel az ő földi maradványait, és helyezték el az egyik mellékoltárban. Vagyis mindaddig, amíg valakinek a boldogá vagy szentévatási eljárása nem zárul le, nem mutathatunk olyan jeleket, amelyek a nyilvános tiszteletet jelentenék. Ehhez kapcsolódhat például az is, hogy mondjuk Csepelényi tiszteletére egy szentmisét mutatunk be, vagy az ő említésével, akár mint egy emléknapot vagy egy ünnepet megülve, liturgikus ünnepet végzünk. Ugye a kezdetektől összekapcsolódott a boldogá és szentélyavatás a liturgikus ünnepekkel, hiszen a keresztény nép számára elsősorban nem csak az a tény volt fontos, hogy van valaki, akiről az egyház kinyilvánítja, hogy a mennyei dicsőségre eljutott, hanem az, hogy őt meg is ünnepelhetjük, akár egy emléknap, egy ünnep, vagy egy főünnep keretében. Vagyis a boldogá és szentélyavatás szoros kapcsolatban van a liturgikus előírásokkal is. Az ő esetében is természetesen bízunk abban, hogy amennyiben a boldogavatás lezárul, lesz egy liturgikus ünnepe, amelyet elsősorban a Magyar Egyházmegyékben, Magyarországi Egyházmegyékben, vagy Kárpát-medencei Egyházmegyékben ünnepelhetünk, hiszen a boldogavatásnak a jelentősége nem abban áll, hogy rangsort teszünk a mennyországba került személyek között, hanem a boldogá és szentélyavatás az a nyilvános tisztelet mondjuk területi meghatározását jelenti. Egy boldogavatott személy egy adott helyi egyházban, egyházmegyében, nemzeti egyházban engedélyezett a tisztelete, még a szentek tisztelete az egész világegyházban engedélyezett. Tehát elsősorban Csepelényi tisztelete, amennyiben boldogavatják őt, Magyarországon vagy a magyar anyanyelvű egyházmegyékben lesz engedélyezett várhatóan.
Az Egri főegyházmegyében nem túl gyakran van boldogavatási eljárás. Van más boldogunk? Szentünk van egy, tehát volt boldog is.
Olyan eljárás, amit maga az egyházmegye folytatott volna le, nincs tudomásom róla, de nagyon büszkén tekintünk, ugye Szent Erzsébetre, aki egyházmegyénk területén született, a hagyomány ismereteink szerint Sárospatak városában, és ahogyan ő rá is feltekintünk, és nem csupán a magyar nép, hanem őt világszerte ismerik, ugyanúgy bízunk abban, hogy Csepelényi György is a maga kiállásával, szerint határozottságával, amellyel a katolikus hitet védte és továbbadta, példakép lehet nem csupán magyarok vagy egyházmegyénk számára, hanem az egész pálos rend számára, és bárki számára, aki úgy érzi, hogy szüksége van a hite megerősítésére, egy biztos pontra az életében.
Mit tehetünk mi, katolikusok? Imádkozhatunk, ugye?
Erre hívjuk az egyházmegyénkben, és akár azon kívül is élőket, akik számára ez a boldogavatási ügy fontos, hogy imádkozzanak azért, nem csupán az ügy felgyorsításáért, hanem azért, hogy talán most 350 évvel később végre eljuthassunk addig a pontig, amelyek mindig valahogyan megszakadtak valamilyen történelmi okok miatt. Nagy reményünk van, hogy talán most nem történik olyan esemény, ami ezt a boldog avatást megakadályozhatná. Úgy látom, hogy látva az előző próbálkozásokat, és nyilván a mai is felhalmozott ismeretanyag alapján is, most egy nagyon körültekintő és alapos munka zajlik, és talán még soha nem volt ilyen mértékben feltárva az ő élete, az ő egyénisége, azok az iratok, amelyeket ismerünk, és talán maga a boldogavatás is, akár a mai kommunikációs lehetőségek, vagy a szentkép, amelyet nyomtattunk róla az imádsággal. Szóval rengeteg olyan lehetőségünk van, ami egyrészt az ő személyét ismertebbé teheti, amire talán néhány évszázaddal ezelőtt kevésbé volt lehetőség, és emiatt bízunk abban, hogy nagyon sok embernek, akár személyesen is egyéni szándékává válhat, hogy nem csupán megismerje, hanem imádkozzon is a boldog avatásáért. Azt hiszem, hogy emberileg is szükségünk van arra, hogy a sok-sok rossz hír vagy nehézség közepette, amellyel mindenki találkozhat az életében, legyenek olyan jó hírek is, vagy olyan biztos pontok, amihez, sőt, akihez oda tudunk menni, és megnyugvást, oltalmat tudunk nyerni.
Vannak előkészítve más boldoggávatási ügyek az országban, tehát tudunk ilyenről?
Vannak boldoggávatási ügyek, amelyek már nagyon régóta zajlanak. Tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy Csepelényi ügye meddig fog tartani. Legutóbb, amelyet a magyarországi katolikus médiában is olvashatunk, Bódi Magdolnának a boldoggávatása gyakorlatilag nagyon közel van, ugye Szent Atya elismerte a vértanúságát, és ez egy óriási hír a magyar egyház számára. Hogyha visszatekintünk az előző boldogavatásokra, a közelmúltban történt boldogavatásokra, akkor elsősorban azt láthatjuk, hogy a két világháború közötti, vagy az azelőtti diktatúrák áldozatai, vértanúi lettek boldogavatva. Egyrészt azáltal, hogy az ő ügyük, az ő életük viszonylag jól dokumentált lehetett, másrészt a vértanúság tényének a megállapítása segíthetett minket ebben. Az is fontos természetesen, hogy legyenek olyan személyek, vagy találjunk olyan személyeket, akik, ha nem is vértanúk voltak, de az életük, jó hitvalló keresztény életük volt egy olyan példa, ami az akkori emberekben is egyértelműen azt az érzést keltette, hogy ő egy szent ember volt, vagyis Krisztus tanításának a hűséges megvalósítója. Igazából ezt jelenti szentnek lenni. Lehet, hogy maga a szent ember ezt nem is érzi, vagy nem is tapasztalja különlegességnek, mert számára az a legtermészetesebb valóság, hogy keresztény emberként éli az életét, és az első számú preferencia számára Isten akaratának a megvalósítása. Ha vértanú valaki, ha egyszerűen hitvalló életet él, valójában ez minden keresztény embernek a feladata. Ezért jó, hogyha akár a nemzetünkből, a mi közösségeinkből is vannak és lesznek olyanok, akik előttünk emberileg is példaként állnak.
Ha befejeződik az egyházmegyei szakasz, egy kiadványjal készülnek, tehát összegyűjtik, és amit Rómába küldenek, vagy lesz egy olyan, amit mondjuk publikálnak is a nagy közönség számára?
Mindenképpen szükséges lesz, hogy a nagy közönség számára is egy tudományos igényességgel elkészült kiadványt készítsünk. Azt is tervezzük, hogy az életének a megismertetését egy egyszerűbb, egy olvasmányosabb, egy képiesebb jellegű, rövidebb kiadvánnyal is megismertetjük majd. Már most is vannak olyan szemelvények, amelyek az egyházmegyei hírek havonta megjelenő számaiban az életének, vagy a pálosrendnek egy szakaszát bemutatják, és így próbálják közelebb vinni egyházmegyénk híveihez, az olvasókhoz is az ő életét.
Végezetül ajánljunk olvasnivalót, akár az interneten, hol tudhatnak meg még többet a témáról.
Számos olyan honlapon lehet olvasni Csepelényiről, ahol az ő életével kapcsolatban találunk információkat, azonban olyan információkat is találhatunk, amelyek nem vagy csak részben felelnek meg az igazságnak, attól függően, hogy milyen forrásból dolgoznak. Talán ezért is fontos, hogy majd, hogyha ez a kiadvány elkészül, akkor a lehető legpontosabb információkat találjuk meg róla. Azt hiszem, hogy most a legaktuálisabb forrás, visszatérve az előző gondolatomhoz, azok az egyházmegyei híreknek azon számai, ahol a legfrissebb és legkompaktabb módon összefoglalt írásanyagokat találhatunk meg Csepelényi György életéről.
Dr. Szabkó Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A tenger rágott vidék ezerszer, tanú egyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akár járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek honfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akárhol járod, ez a te Magyarország. Magyarországot.
Három kérdésünk még egyszer. Csepelényi György melyik szerzetesrendnek volt a tagja, melyik évben mutatták be a Forrest Gump című filmet, és hol született Fanándor óceáni szólóvitorlázó? Ha mind a három kérdésre megvan a helyes válasz, akkor tárcsázzák számunkat, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Most zenélünk, közben sorsolás, utána kiderül, hogy ki a mai két nyertesünk. Tartsanak velünk a folytatásban is. Megtörtént a sorsolás, és hamarosan kiderül ki a mai két nyertesünk, de előtte a megfejtésekről. Csepelényi György pálos szerzetes volt a Forrest Gump című filmet, Tom Hanks-el a főszerepben 1994-ben mutatták be, Fanándor pedig Székesfehérváron született, ezek voltak tehát a megfejtések. A mai nyerteseink, akik egy-egy szép könyvvel lettek gazdagabbak, Szalontai Lászlóné Törökszent Miklósról és Farkas Ferencné Putnokról. Szeretettel gratulálok nekik. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, mind a 19 hallgatónknak, aki ma játszott velünk, munkatársaimnak pedig a közreműködést köszönöm. Gratulálok még egyszer a nyerteseknek, postázzuk nyereményüket, játszanak velünk holnap és pénteken is a játékidőben. Túri Saroltának a zenéket, Kvaszinger Jenő kollégámnak pedig azt köszönöm, hogy fogadta az önök hívásait. Búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok. A mai reggel műsorvezetőjét Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!